testvérek! Előadásom témája tehát a reformáció jelentősége ma. A lutheri tett, amit ma reformációnak neveznek, botránya volt a 16. századi Európának. Egy német szerzetes mert másképpen gondolkodni, mint korának tekintélyes előjárói és véleményvezérei. Fellépése szemtelen kihívás volt, egy olyannyi hűtöztetés után végre befogadott, sőt a földi diadal útját immár másfél ezer esztendeje dicsőségesen járó egyháznak. Tette ostobának és észszerűtlenségnek is tűnhetett paptársai, vagy korának véleményvezéreinek szemében. Ugyanis Európát, ahol a harangok több évszázados zúgása a megfeszített diadalát hirdeti, ezúttal egy eleddig nem tapasztalt Krisztus ellenes erő az iszlám megsemmisítéssel fenyegeti. Az észszerűség, a felelősség azt kívánná, hogy az európai kereszténység egységben maradjon, összetartson, és ne teológiai vitákkal emészze fel önmagát. Ám a német szerzetes az észszerűség mérlegén az ostobának, a bölcsesség skáláján pedig a bolondnak jutó szerepet választotta. Mi jogosította fel őt? Mi adta a bátorságot neki, hogy minden bevett emberi bölcsességet, igazságot, tekintét számolva életét kockára tegye, és így szóljon, itt állok, másként nem tehetek. Az az üzenet, amelyet öt pontban szeretnék összefoglalni. Az első, az igazság szenvedélyes keresése. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Jézus azokat nevezi boldognak, akik beismerik, hogy önmagukban fogyatékosak, akik nem önteltek, hanem üresek. Befogadásra készek, vagyis lelki szegények, mert éhezik és szomjúhozzák az igazságot. A reformáció lelkülete is abból indult ki, hogy valami többre, jobbra, igazabbra van szükség annál, amit tapasztalunk. A reformáció indulata abból a feszültségből fakad, hogy óriási szakadék tátong látszat és valóság a mutatott és a valódi dolgok között. Luther számára az igazság azonban nem akadémikus, filozófikus, hanem egzisztenciális kérdés volt. Hogyan lehetek én igaz ember a hatalmas és szent Isten színe előtt? Luther e szenvedélyes igazságkeresés vitte be a kolostorba, és a megtalált igazság vitte ki a kolostorból. Reformáció előfeltétele tehát egyfajta nyugtalanság, a megszokottság, a konvenciók, az üres szavak, a frázisok elutasítása. Mint Szent Ágoston is mondta, nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Az igazságról sohasem szabad lemondani, mert nem az egység teremti meg az igazságot, hanem az igazság az egységet. Luther ezt így fogalmazta meg. Nem kell nekünk olyan béke, olyan egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvét megalkotni, hanem engedjen mindenki az igének, akár barát, akár ellenség. Mert nem a külső világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet, ige nélkül pedig úgy sincs egység. Ne ajánlasson tehát nekünk senki olyan szeretetet, amelynek az ige vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, hanem az ige hoz örök életet, kegyelmet és minden mennyei kincset. A másik szempont az ige felfedezése. Luther szakított azzal a középkori hagyománnyal, amely a Szentírást alárendelte az egyház tekintélyének. Gyakran hangsúlyozta, hogy az egyház az ige eredménye, és nem fordítva, mint azt korábban tanították. Így fogalmazott, az egyház az igétől született leánygyermek, nem pedig az ige anyja. Nem az ige van az egyházért, hanem az egyház az igéért. Nem azért van az ige, hogy az egyház megszólalhasson, hanem azért van az egyház, hogy az ige megszólalhasson. Nem az egyház teremt igét, hanem az ige teremti az egyházat. Luther szerzetes korában is maga is még gyakorolta a középkori írásmagyarázati módszert, amelyik allegorizált a szövegeket, azonban fölfedezte azt, hogy a szövegeknek valóban egy igaz jelentése van. És meglátta, hogy már az Ószövetség is tartalmaz ígéreteket és törvényeket. Ebben az értelemben beszélt ő a hívő zsinagógáról, amely Krisztusra tekint előre. Ezért a hívőnek az Ószövetséget mindig Krisztussal a szem előtt kell olvasnia. Luther nem választotta külön a betűt és a lelket, mintha lelki értelem magasabb rendű lenne. Ezt írja, a lélek a betűbe megy át, a betűnek azonban a maga részéről folyton lélekké kell válnia. Luthernek a lelki megértésről alkotott fogalma inkább annak felismerése volt, hogy az ember Isten kinyilatkoztatását csak hitben és a Szentlélek segítségével, nem pedig a filozófia, a középkorban gyakran hivatkozott Arisztotelész filozófiája segítségével értheti meg az ember. Ebből az is következik, hogyha egyszer már valamit megértettünk, fennáll annak a veszélye, hogy a lélekből ismét betű lesz, és nem értjük meg, nem sajátítjuk el újra azt. Mi is jellemző Luther ige szemléletére? Mindenek előtt az evangélium elsődlegessége. Luther nem négy evangéliumról beszélt, hanem azt mondta, hogy egy evangélium van. Ez az egy hang hallható a Bibliában, már az Ószövetségben, a győzelmi kiáltás, Dávid kiáltása Góliát fölött. És ezt a hangot sohasem szabad törvényé változtatni. Hogy szépen fogalmaz Luther, ügyelj tehát arra, hogy Krisztusból ne csinálj Mózest, sem az evangéliumból törvényt és tanítókönyvet. A másik, a Szentírás tartalmi súlypontozása. Luther a Szentírás 66 könyvét tiszteletben tartotta, de úgy érezte, hogy vannak olyan könyvek, amelyek határozottabban hirdetik a Krisztust és az evangéliumot, mint a többiek. Számára János evangéliuma volt a fő evangélium, mert ez nem azt mondta el, hogy Jézus mit cselekedett, hanem az, hogy Jézus mit mondott. Számára Pál és Péter levelei is voltak, levelei is evangéliumok voltak, mert Krisztust hirdették. És ezért merte Jakab apostol levelét szalmával vélet levélnek nevezni, mert az nem hirdeti olyan egyértelműen az evangéliumot. Így fogalmazott Luther, nem apostoli tanítás az, amelyik Krisztusról nem ejt szó, még a Szent Péter vagy Szent Pál tanítaná is. Ellenben mindaz, ami Krisztust hirdeti, apostoli tanítás, még ha Júdás, Annás, Pilátus vagy Heródes szájából származik is. És a harmadik szempont az, hogy Luther szerint az Ószövetséget is Krisztus felől kell olvasnunk. A Szentírás túlmutat önmagát. A Szentírás olyan, mint egy pólya, és ez a pólya tartalmazza az élő Krisztust. Mi van a nehéz helyekkel a Szentírásban, kérdezi Luther. Azt mondja, ha nehéz helyekkel találkozunk, nehéz szövegekkel, akkor ezt a kősziklához vágom, vagyis Krisztushoz, és megtalálom az igazi édes magot. Tehát Krisztus magyarázza valójában a Szentírás. Ez volt tehát a második szempont, ami aktuálissá teszi Luther és a reformáció üzenetét. A harmadik szempont, amit úgy nevezhetünk, hogy a kereszt teológiája. Luther azt mondta, hogy ha a kereszt teológiájáról beszélünk, abba benne van a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus teljes története, benne az ószövetségi előkészületekkel is. Legtöbb igeszakasz, ami a kereszt teológiáját meghatározza, az az ószövetségben található. Egy híres prédikációjában Luther azt kérdezi, hogy hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését. És azt mondja, hogy először megriaszt bennünket a kereszt, ha a keresztre nézünk. Mert azt látjuk, hogy ezt én tettem, és nekem ezért büntetés jár. Azt mondja Luther, hogy ez a törvény hangja. De utána megértem azt, hogy nem én szenvedem el a nekem járó büntetést, hanem Krisztus érettem, miattam és legfőképpen helyettem elszenvedi azt a büntetést. És ekkor megértem a keresztet. Igen, Luther a kereszt botrányáról beszélt. Azért is, mert ő maga is, mint említettem, botrány volt a 16. századi Európában, és tanítása sokak számára bolondságnak tűnt. Nemrégiben megjelent egy könyv Lutherről, mindenkinek tudom ajánlani, egy amerikai szerzőtől, Erich Richtől, ezt a címet viseli: Luther, Isten udvari bolondja. Igen, mert Luther az igazi Isten kereste, és úgy érezte, hogy az igazi Isten az elrejtőzik. Az igazi Istent én teljes mértékben sohasem tudom megismerni. Vannak kinyilatkoztatott dolgok, de vannak elrejtett dolgok. És az Isten tulajdonképpen a rejtőzködésben mutatja meg önmagát. Azt mondja Luther, hogy önmaga ellentétének látszatában tárja önmagát fel. Hol találkozunk az Istennel? A természetben? Bizonyos mértékig igen. A történelemben? Bizonyos mértékig igen. A Szentírásban? Bizonyos mértékig igen. De legfőképpen a kereszten. Ott látjuk meg, a kereszt gyalázatában, kudarcában látjuk meg az Isten dicsőségét. Ez a kereszt teológiája, hogy Luther mondja, nem az nevezhető teológusnak, aki Isten láthatatlan dolgai, az ő teremtett műveiben szemléli, hanem aki az Isten látható műveit, az Isten hátát a szenvedésekben és a keresztben szemléli. A kereszt tehát, ha szemléljük Krisztus keresztjét, akkor tiszta látást kapunk. Akkor helyre kerül az, hogy az igaz igaz, a jó az jó. Az úgynevezett dicsőség teológusa, és ne értsük félre, ha sokszor használom a szót, hogy teológus, Luther azt mondta, hogy minden hívő ember teológus. Aki a hitéről gondolkodik, az teológus. Tehát ha az osztályban beszélgetünk Istenről, létezik Isten, nem létezik Isten, akkor már mégis a magunk módján teológusok vagyunk. Nem mindegy azonban, hogy milyen teológusok vagyunk. Rossz teológusok vagy jó teológusok. Hogyha a kereszt mögé akarunk látni, a spekulálunk, mint azt a középkorban tették, akkor azt mondja Luther, hogy akkor rossz teológusok vagyunk. Ha viszont Jézus Krisztus keresztjére nézünk, egyszerre megriadunk és vigasztalást kapunk, akkor a kereszt az tükör számunkra. És ez az igazi teológia Luther számára, aki megmutatja nekünk, hogy a szenvedésben lehet Istent felismerni. Ez volt tehát a harmadik üzenet. A negyedik, bizonyára jól ismert üzenet, ami a reformációt ma is aktuálissá teszi, az a híres hitáltali megigazulás gondolata. A reformátorok számára ugye központi kérdés volt a hit általi megigazulás. Mindig elmondom a diákjaimnak, hogy nem akármilyen hit. Ugye sokféle hit van. Van Buddha hit, van Mohamed hit. Ez Krisztus hitet jelent. Tehát pontosítsuk ezt a fogalmat, hogy hit általi megigazulás a Krisztus hitbe, Krisztus hit általi megigazulás. mit jelent a Krisztus hit általi megigazulás.